Köszöntünk! Te a Keresztény Közösség Egyház egy újabb inspiráló tanítását hallgatod.
Na, szóval egy héttel ezelőtt azt a témát kezdtük el, az volt a címe ennek a tanításnak, hogy engedd meg, hogy Isten megváltoztasson. Fordulj a melletted ülőhöz, és mondd neki azt, engedd meg, hogy Isten megváltoztasson. És arról beszéltem, hogy ahhoz, hogy az életünk megváltozzon, ahhoz, hogy mi megváltozzunk, először a gondolkozásmódunknak kell megváltoznia. Emlékeztek? Minden a gondolkozásmódunktól függ. Ahogyan gondolkozol, olyan leszel te, olyan lesz az életed. Úgy látod a világot, úgy látod magadat, úgy látod Istent, úgy látod a környezetedet, az embereket körülötted. Ahogyan gondolkozol, olyan életed lesz. Ha szeretnéd megváltoztatni az életedet, változtass meg a gondolkozásmódodat. És az alapigénk a Róma 12.2, amiben Isten erről beszél, ugye Pál írja ezt, hogy ne igazodjatok a jelenlegi istentelen korszellemhez, se a divatjaihoz. Ellenkezőleg újítsátok meg az egész gondolkozásotokat, és ezáltal gyökeresen változzatok meg. Ezáltal. Szeretném, hogyha aláhúznád most azt a szót, hogy ezáltal. Mit mond az ige? Ha szeretnél gyökeresen változást az életedbe, ha szeretnél változást a házasságodba, szeretnél változást a személyes életedbe, a családod életébe, a szellemi életedbe, a bármivel kapcsolatban az életedben, anyagiakban, vagy a kapcsolataidban, változtasd meg a gondolkozásmódodat. Akkor lesztek majd képesek megérteni, mi az, amit Isten akar, ami szerinte jó, ami neki tetszik, amit tökéletesnek tekint. Erre igyekezzetek. Amikor megtérünk, az életünk nem változik meg azonnal. Istent, Jézus Krisztus befogadod a szívedbe, de onnantól kezdve elkezdődik egy változás az életedbe, ami nem fejeződik be, nem változik meg azonnal az életed. Ez egy folyamatos átformálódás, életünk végig tartó folyamat. Életünk végéig formálódunk, és változunk. Egy utazás kezdetét jelenti a megtérés, nem egy utazásnak a végét. És hogyan formál minket Isten, hogyan változtat meg Isten? Nagyon sok mindenen keresztül, az ő igéjén keresztül, és az ő egyházán keresztül, embereken keresztül, nagyon sok esetben. Isten ezért teremtette meg a gyülekezetet, ezért hozta létre a gyülekezetet, ezért helyez bele minket egy gyülekezetbe, hogy jobbá váljunk, hogy formálódjunk, hogy jobbak legyünk. Ugye előző héten is mondtam ezt, hogy szoktuk mondani a gyülekezetbe, hogy gyere úgy, ahogy vagy, de ne maradj úgy, ahogy vagy. Gyere úgy, ahogy vagy a gyülekezetbe. Gyere úgy, ahogy vagy Istenhez, de ne maradj úgy, ahogy vagy. Isten szeret úgy, ahogy vagy, de jobban szeret annál, mint hogy úgy maradj, ahogy vagy. És ez azért fontos, mert vannak gyülekezetek, ahol vagy az egyik véglet van, vagy a másik véglet van. Vagy az egyikre fókuszálnak, csak vagy a másikra fókuszálnak. De mi mind a kettőben hiszünk. Vannak helyek, ahol azt mondják, hogy először tedd rendbe az életedet, és hogyha majd minden rendben van, Istennel való kapcsolatod rendben van, akkor bejöhetsz. Akkor elfogadunk, akkor szeretni fogunk. Mi nem egy ilyen gyülekezet vagyunk. Mi azt mondjuk, hogy gyere úgy, ahogy vagy. Gyere a bűneiddel, gyere a problémáiddal, gyere a bukásaiddal, gyere úgy, ahogy vagy. Isten is úgy vár bennünket, ahogy vagyunk. Nem várjuk el senkitől, hogy tökéletesen jöjjön be a gyülekezetbe. Probléma nélkül. Nem erről szól a gyülekezet, nem ezért van a gyülekezet. Gyere, ahogy vagy. Gyere a problémáiddal. Isten ezért van. Jézus azt mondta, hogy én nem az egészségesekért jöttem el, hanem a betegekért, akiknek szükségük van gyógyulásra. Szóval Isten azt mondja, hogy gyere úgy, ahogy vagy, de ugyanakkor a másik része nem maradj úgy, ahogy vagy. Ami azért is fontos, mert vannak gyülekezetek, ahol meg mindenkit beengednek, mindenkit azt mondja, gyere úgy, ahogy vagy, de igazából senki nem változik. bejönnek az emberek, és minden változatlan, mindenki marad ugyanúgy, ahogy van. Én is voltam egy ideig, vezettem én is így a gyülekezetet így, hogy nem tanítottam az embereket, nem adtam kihívásokat az emberek elő, ugye Zoltán is, vagy az Áron, vagy nem tudom, kimondtam, hogy mindig van egy kihívás, amit állítok elétek. Miért? Azért, mert az az egyik célunk, hogy változzunk mindannyian, és nem csak neked kell változnom, nekem is ugyanúgy kell változnom, hétről hétre. És van bennem egy vágy, hogy jobbá váljak, és hogy változzak, és növekedjek. Szükségem van nekem is megváltozni. Csomó dolog van az én életemben. Szóval igazából fontos, hogy megértsük, hogy Isten szeret úgy, ahogy vagyunk, de nem akarja, hogy úgy maradjunk, ahogy vagyunk. És ez az én felelősségem, mi felelősségünk, hogy változzunk, hogy mi akarjunk változni. Ahhoz, hogy változz, viszont ez meg kell engedned Istennek, hogy tanítson. Enélkül nem megy. Szeretnél változni, meg kell engedned Istennek azt, hogy ő tanítson. A taníthatóság az egyik legfontosabb karakterbeli tulajdonság az életben, én azt gondolom. A legfontosabb. Mennyire vagy tanítható? Ez a kérdésem ma. Mennyire vagy nyitott, hogy változz? Mennyire vagy nyitott, hogy formálódj? És előző héten elkezdtem a tanulásnak a fázisairól beszélni. Hogy Isten hogy formál át bennünket? Vannak fázisai ennek a dolognak, és emlékeztek, összevetettem egy picit az én zenetanári, hogy mondjam, a munkámmal ezt a dolgot, mert én zenetanár vagyok, gitárt, zongorát, éneket oktatok, és én gyakorlatilag ezzel foglalkozom az oktatásban, a zenében, hogy A-ból B-be elvigyek embereket, hogy bejön egy teljesen kezdő, vagy amatőr, semmit nem tud a zenéről, és hogy valahova eljusson, hogy fejlődjön, hogy növekedjen, hogy tanuljon, hogy változzon. És tudom a fázisait ennek, és láttam azt, hogy mi az, ami nem működik, amikor nem fejlődik valaki. És egy picit rájöttem arra, hogy a szellemi életünkben ugyanígy tanulunk, hasonlóan legalábbis. Hasonlóan növekszünk, ahogy az oktatásban is, hogy tanulsz, hasonló egy picit a szellemi dolgokban is ez az egész. Úgyhogy adtam ilyen lépéseket, és előző héten három fázisról beszéltünk. Az első fázisa a tanulásnak az, hogy először is szeretnél tanulni, ugye? Ez volt az első, hogy igenis van benned egy vágy, hogy te változz, hogy akarsz tanulni, hogy akarsz növekedni. Neked kell akarnod ezt. Nem azért jársz gyülekezetbe, mert az anyukád azt mondta, hogy gyere, nem azért jársz gyüliben, mert a szomszédod, vagy a tanárod mondta, vagy a feleséged, vagy a férjed, hanem felismered, hogy neked van szükséged erre. Neked van szükséged Istenre. Te akarsz formálódni, te akarsz változni. Felismered azt, hogy ez neked jó, a te életedet teszi jobbá. Magad miatt akarod csinálni, hogy szükséged van erre a dologra, ugye? Erről beszéltünk, hogy szeretni kell. Ez első. A második, megbízol a tanárodban. Megbízol Istenben. Megbízol azokban az emberekben, akiket Isten helyez az életedben. Nem tudsz úgy változni, hogy megbízol bennem, hogy meg tudsz bízni bennem? Meg tudsz bízni a házi csoport vendéglátódban? Hogy Istentől kapott bölcsességünk által a lehető legjobb irányba próbálunk téged vezetni. Ugye a harmadik lépés az, hogy a másodikhoz, hogy nem csak, hogy megbízol, de elfogadod. Elfogadod Istennek a vezetését. A harmadik fázis az, hogy elkezded tenni, amit tanultál. Hogy nem csak meghallod, nem csak elfogadod, hanem elkezded gyakorlatba helyezni. Elkezded csinálni. És a mai nap a negyedik fázisához jutottunk a tanulásnak. Ez pedig az, hogy engeded, hogy kijavítsanak. Hú, ez nehéz. Ezt senki nem szereti. Senki nem szereti, hogyha kijavítják. De higgyétek el, hasznos. Néha szoktam mondani Zsaninak, hogy szívem, kérlek, mondd, hogyha van valami, és javíts ki, szükségem van rá, igénylem ezt. Van benned egy ilyen hozzáállás? Van benned egy ilyen hozzáállás, hogy igen, szeretnék változni, és szükségem van arra, hogy korrigálj. szükségem van arra, hogy kijavíts. Mint zenetanár, ha egész órán csak ott ülnék a gyerek mellett, és csak azt mondanám neki, hogy nagyon jó, szuper, minden, fejlődne valamit? Nem. Nekem, mint zenetanárnak, meg kellett tanulnom, hogy azért fizetnek, és az a munkám, hogy kijavítsam az embereket. És néha Zsanit ezzel őrületbe kergetem, mert néha túlzásba viszem, de ez a munkám. Engem ezért fizetnek, hogy meghallgatom valaki, ott van ez a gyerek, visszajön a második órán, elvileg otthon gyakorolt, eljátsza a dalt, és kijavítom. Mert nem tökéletes, és nem is lesz tökéletes még az elején. De szükség van erre a korrekcióra. Máshogy tartsd a gitárt, kicsit máshogy penges, jó helyen fog le a hangot, jó ritmusban játszál, számoljál. Én az életemet gyakorlatilag 20 éve minden egyes nap legalább 200-szor elmondom azt, hogy gömbölyű ujjakkal. Tehát, hogy nem csak egyszer korrigálom az illetőket, hanem újból és újból és újból. És akik zenetanárok, tudják, hogy miről beszélek. Mert a másik dolog, amit mindig mondok, számolva. És ezt csinálom, és néha már, megmondom őszintén, én is annyira unom, hogy ugyanazt és ugyanazt és ugyanazt kell elmondani, de muszáj. Miért? Mert vannak rossz beidegződéseink az életben. Ugyanígy, ti is tudjátok, akik házasok vagytok. Egy idő után rájöttök a másik embernek a rossz szokásaira. Ugyanazt a hibát elköveti újból és újból és újból és újból. Értitek? Igaz? És minket újból és újból irritál. De Isten nem véletlenül helyezett minket egy házasságba azért, hogy csiszolódjunk. Isten nem véletlenül helyezett minket egy gyülekezetbe azért, hogy csiszolódjunk. Barátok közé. Azt írja a Biblia, ugye ott a második ige, még az első oldalon a második ige, hogy ugye az acélt acéllal élesítik. Ugyanúgy, mint ahogy a barátok egymást csiszolják. Ez az ige erről szól. Na mindegy, visszatérve a negyedik pontra, hogy engeded, hogy kijavítsanak, ez nagyon fontos a zenében is. A kontroll nagyon fontos a zenetanításban. Ezért van az, hogy 99% az embereknek rosszul tanul meg zenélni, ha csupán internetről tanul. Ez így van. Ha csak nézed és tanulsz, de senki nincs ott melletted, aki korrigálna, aki visszajelzést adna, senki nincs melletted, aki azt látná a vakfoltjaidat, vagy hogy mit csinálsz rosszul, nem tudsz megtanulni olyan minőségben. Ezért nem működik. Ezért van szüksége egy embernek, ha zenét akar tanulni, vagy bármit akar tanulni, egy tanárra az életébe. Szükségünk van az életben tanárokra, ugyanígy. Mentorokra, emberekre, akik ott állnak mellettünk, akik látnak. Ezért nem működik az, hogy eljár az ember néha csak egy ilyen előadásokra. Nagyon jó dolgokat hallhatsz egy előadáson. Vannak keresztény szemináriumok is. Szuper, én is voltam egy hónappal ezelőtt egy ilyen, én is tartottam egy ilyet. De ott is elmondtam. Nem elég, hogy eljársz néha, és hallgatsz tanításokat, szemináriumokat. Ez az életedet nem fogja még megváltoztatni. Szükséged van mentorokra. Szükséged van az életben mentorokra, akik ott állnak melletted, akik segítenek, ismernek, tudják a gyengeségeidet, és ezért van a gyülekezet. Ismerik a gyengeségeidet és az erősségeidet is. Ezért van a gyülekezet, ezért vannak a házi csoportok, ez a célja. Mert így gyakorlatilag együtt éljük az életünket, ismerjük egymást, és tudjuk egymás hülye szokásait. Mindent. Jó és rossz szokásokat is. De ez nem azért van, mert hogy ez nem baj, értitek? Nyilván kellemetlen, amikor az ember így néha így már cikinek érzi, hogy már megint ezt csináltam, meg azt csináltam. De így formálódunk, így alakulunk, szükségünk van emberekre. Az én életem úgy változott meg, hogy lett egy szellemi apukám, egy pásztorom, amikor 2000-ben elkezdődött ez a gyülekezet, és pásztor Deniszék ide költöztek Magyarországra. Az én életem gyakorlatilag ettől változott meg. Nem főleg azoktól a tanításoktól, amiket vasárnap hallottam tőle, hanem hogy együtt éltük az életünket. És ma még fogok úgyis mesélni sztorikat ebből az időszakból. Nem szeretjük egyébként, ha konfrontálnak minket, mert úgy éljük meg ezt, hogy nem szeretnek minket. Nem szeretnek bennünket. Pedig azt írja a Biblia, hogy akit Isten szeret, azt kikorrigálja. Ez azt jelenti, ez nem azt jelenti, hogy azt az érzést akarja benned kelteni Isten, hogy rossz vagy, vagy hogy nem vagy elég jó, hanem azt szeretné ezzel üzenni, hogy szeretné, hogy fejlődj, növekedj, mert a te életed fogja ezt meg tapasztalni, ennek az áldásait és a gyümölcseit. Szóval Isten azért teszi, azért korrigál, mert szeret. Példabeszédek 3:11-12. Olvassuk el, ott van a jegyzeteteken. Fiam, mikor az örökkévaló figyelmeztet és fegyelmez, ne utasítsd el, ne sértődj meg, ha helyreigazít. Mert akit szeret az örökkévaló, azt helyreigazítja és megfegyelmezi, mint apa a fiát, akit nagyon szeret. Helyreigazítja. Húzd alá ezt a szót. Helyreigazítja. Akit Isten szeret, azt helyreigazít. Ha Isten nem szeretne, hagyna ott, és nem érdekelni, hogy mi történik az életedben. Örülj neki, hogyha valaki helyreigazít. És legyen benned egy igény erre. Legyen benned egy igény. Ez egy következő szint. Emlékszem, hogy még amikor Pásztor Denis itt volt Magyarországon, és egyszer készültünk egy nagy ilyen karácsonyi koncertre, és nagyon lelkes voltam, buzgó meg minden, és kicsit túl buzgó is voltam. És Denis odahívott, és leült velem beszélni, és mondta, hogy figyelj Géza, úgy látom, egy picit el vagy szállva. És olyan büszkévé kezdesz válni. Szóval egy picit így alázd meg magadat. Én meg így... Oké. Okay. Könnyű volt a korrekció? Nem. Jó érzés volt? Nem. Na ez a lényeg a korrekció. Nem jó érzés. Hasznos volt? Abszolút. Abszolút. Igen. És akkor ott meghoztam egy döntést, hogy oké, elfogadom ezt a korrekciót. Még lehet, hogy nem is látom teljesen, hogy ez most ez nem értem teljesen, hogy most tényleg ez ennyire így tűnök kívülről. Tudjátok, az embereknek van vakfoltjai, mindannyiunknak vannak vakfoltjai. De a lényeg az, hogy nagyon sok ilyen ehhez hasonló döntést kellett meghoznom az életem során, hogy azt mondom, hogy oké, elfogadom a korrekciót. Ez alázat kell. Ez kell egyfajta önkritika. És azt mond, hogy igen, szükségem van erre a korrekcióra. Sokszor a keresztények összekeverik a korrekciót, a konfrontálást az ítélkezéssel. A kettő nem ugyanaz. A konfrontáció a te javadat szolgálja. Az ítélkezés le akar rombolni. Mind a kettőnek más a célja. Attól még, hogy Isten kijavít és konfrontál, ez nem azt jelenti, hogy nem szeret. Konfrontálni szeretné Isten a bűneinket. Isten szereti a bűnöst, de utálja a bűnt. Isten nagyon szeret téged, de utálja azt a bűnt, ami benned van, és ami bennem van. Ez ugyanolyan, mint amikor van egy rákos ismerősöd, egy családtag, akit nagyon-nagyon szeretsz, de a rákot utálod, ami benne van. Igaz? Isten ugyanígy van velünk is. Szeret minket, de utálja azt a bűnt, ami bennünk van. És ezért konfrontál minket. Nem azért, hogy megszégyenítsen, hanem azért, hogy megváltoztassa és jobbá tegye az életünket, hogy nekünk ez egy áldás legyen. Amen? Szóval ez a negyedik dolog. Ez a negyedik fázisa. Az ötödik fázis a tanulásnak, a változásnak az ötödik fázisa az a következő. Gyakorlás, gyakorlás. Gyakorlás. Na ez az a három szó, amit a legtöbb ember utál. Nem szeretjük ezt. De térjünk vissza egy kicsit a zeneoktatáshoz. Amikor az első órára bejön a gyerek, egy új diákon, mindig elmondom neki azt, hogy attól még, hogy eljár zeneórákra egy héten egyszer, attól ő még nem fog megtanulni zenélni. Szükség van arra, hogy minden nap gyakorolja azt, amit az órán megmutatok neki. Minden nap ugyanazt 10-szer, 20-szor, 30-szor, ugyanazt, és még mindig ugyanazt. És a következő nap megint ugyanazt. Ezt a legtöbb ember nem szereti csinálni. Mindig van kedvünk gyakorolni? Nem. Mindig van kedvünk ugyanazt csinálni? Szeretjük a monotonitást? Nem. de meg kell tanulnunk a monotonitást. Meg kell tanulnunk ezt a rendszerességet az életünkben. Szokásokat kialakítani az életünkben. És ehhez, hogy kialakítsuk, ehhez önfegyelemre van szükség. Az 1 Korintus 9.25 beszél erről, az önfegyelemről. Képzeljétek, vannak ilyen igék is a Bibliában, amik az önfegyelemről szólnak. Minden sportoló, aki a versenyre készül, nagy önuralommal végzi az edzéseket. És minden tekintetben fegyelmezetten él. Tehát mit olvasunk? Önuralommal, húzzuk alá ezt a szót, vagy lehet, hogy ki is emeltem nektek, edzéseket. Tehát ez azt jelenti, hogy nem egyszer megcsinálja. Egyszer megcsinálja azt a gyakorlatot, aztán megy az olimpiára. Tudjátok, hogy egy olimpiai sportoló mennyit készül? Brutális. Ugyanazt, ugyanazt, és ugyanazokat a mozdulatokat begyakorolja. Nekünk most a héten volt koncertünk a diákjaimnak. Sokan el is ott voltatok ezen a koncerten. Ez nem 2 hét alatt állt össze, srácok. Nem 2 hónap. Ezek évek, amikor ugyanazt, és ugyanazt, és ugyanazt gyakorlod. Azokat a dalokat, amiket eljátszottunk, több százszor elgyakoroltuk. De lehet, hogy több ezerszer is. Ez nem jön azonnal. Az életben nem elég egyszer jó döntést hozni. Egyszer jól dönteni. Egyszer megbocsátani. Egyszer jó döntéseket hozni. Hanem hozd meg még egyszer. Minden nap ugyanazt a döntést. Ugyanazt a jó döntést. Értitek? És akkor fog épülni az életed. Akkor fogsz növekedni. Akkor fogsz megváltozni. Általában, amikor belekerülünk egy gödörbe, egy mélységbe az életünkben, nem egy rossz döntés miatt kerülünk be oda, hanem sok rossz döntés, amit meghoztunk. Akkor miért várjuk el az életünkbe, hogy egy jó döntéssel kijöjjünk abból a gödörből? Ugyanazt a döntést újból és újból meg kell hoznunk. Ugyanazt a jó döntést. Alakíts ki az életedben jó szokásokat. És még egyszer mondom, nem mindig lesz kedved hozzá. De különbség van a között, hogy szeretnél változni, van benne egy vágy, hogy változz, és különbség a között, hogy kedved van hozzá. Oké? Okay? Sokszor összekeverjük. Keresztények sokszor összekeverik. Ó, nekem most nincs kedvem. Most nem érzem, hogy úgy Bibliát kéne olvasnom, meg imádkoznom, meg gyülekezetbe kéne jönnöm, vagy szolgálnom kéne. Most úgy nincs hozzá kedvem. Ne keverjük össze a két dolgot. Meghoztad azt a döntést, hogy igen, van egy vágy benned, hogy akarsz növekedni, változni, akkor ne gondold azt, hogy mindig lesz kedved is hozzá. Ez a kettő nem ugyanaz. Értitek? Oké? Okay. Szóval, hogy ezt jelenti fegyelmezetten élni, ezt jelenti az 1 Korintus 9.25, amiről Pál ír. Szóval, gyakorlás, gyakorlás, gyakorlás. Alakíts ki jó szokásokat az életedben. Erről sokat beszéltünk itt a gyüliben. Ahhoz, hogy egy új szokás kialakuljon az életedben, 40 napig kell ugyanazt csinálnod. Minden nap következetesen. És 40 nap után egy új szokás ki tud alakulni az életedben. Vagy egy rossz szokást, hogy hogyan felejts el, vagy egy új szokást, hogyan tudjál kinevelni az életedben. Oké? Okay? A 6. fázis. Egyszerre csak egy víziót tudsz követni. Egyszerre csak egy víziót tudsz követni. Visszamegyek megint a tanításhoz, munkámhoz, oké? Okay? Egyszerre 2 gitártanárnál nem tudsz tanulni. Néha, nagyon ritkán előfordul az, hogy egy diákom jár egy másik gitártanárhoz is. És ilyenkor mindig leszoktam vele ülni, és azt mondom neki, hogy figyelj, ez így nem fog menni. Vagy hozzám jársz, és vagy az én módszeremet követed, vagy a másik tanárhoz jársz. De a kettő nem fog együtt menni. Miért? Lehet, hogy ugyanazt tanítja a másik is. Lehet, hogy ugyanazt fogja tanítani a másik tanár. Gitárt fog oktatni nyilván. Viszont a módszer és a metodikája a dolognak teljesen más lehet. Máshogy, más sorrendben tanítja a dolgokat, más technikával tanít. Például nekem volt több gitártanár is az életemben. Az egyik tanár azt mondta, hogy ilyen csuklóval kell gitározni, ilyen gömböly csuklóval. A másik azt mondta, ilyen csuklóval. A harmadik azt mondta, hogy így. Most, hogy egyszerre jártam volna a háromhoz, akkor szerintetek mi történt volna? Egyiket sem tudtam volna igazán követni, összezavarodtam volna, és egyik sem működött volna jól igazán. Ugyanígy van az életünkben, hogy nem követhetsz két víziót az életedben. Nem követheted a gyülekezetünk vízióját, és ezzel párhuzamosan egy másik gyülekezet vízióját. Értitek? És persze követheted, mindenkinek megvan ez a lehetőség az életében, viszont nem fog működni. Nem fog hatékony lenni az életedben. Ezért nagyon fontos, hogy mindig elmondjuk, amikor a gyülekezetben, hogy egy helyre járjál. Egy helyre ültesd el az életedet. Egy gyülekezeti otthonod legyen. Miért mondom ezt? Mert vannak keresztények, akik szeretnek ide is járni, oda is járni, amoda is járni, minden héten máshova, minden nap máshova. Fontos, hogy egy helyen legyél. Nem tudsz két víziót követni az életedben. Össze fog zavarodni, vagy egyik sem fog működni igazán az életedben. Nem lesz hatékony. Nem fogsz változni. Abcsel 2.42-ben olvassuk azt, hogy az első gyülekezet kitartóan, egészségedre, kitartóan foglalkoztak az apostolok tanításával. Oké? Okay? Apostolok tanításával. Nem más dolgokkal, nem más tanításokkal, hanem az apostolok tanításával. Részt vettek a közösségben, kenyér megtörésében, és együtt imádkoztak. Nagyon fontos ez. Vannak keresztények, akik mindenféle könyveket olvasnak. Ezért van az, hogy mi ajánlunk nektek könyveket. Ezek a könyvek nem véletlenül vannak ott. Nem minden keresztény könyv jó. Nem minden keresztény, illetve nem azt mondom, hogy nem jó, csak nem biztos, hogy ugyanazt a víziót képviseli, mint a mi gyülekezetünk. Szóval ezeket ki szoktuk rakni oda. Rengeteg témában, rengeteg szuper jó könyv van. De fontos, hogy egyszer csak egy víziót tudsz követni. Oké, a hetedik lépés, a hetedik fázisa, a hetedik lépés az igazából az első hatnak a gyümölcse, a következménye. Az pedig az, hogy látod az eredményeket. Látod az eredményét a dolgoknak. Látod a döntéseidnek, az első hat lépésnek, az első hat fázisnak az eredményeit. Ha ezeket betartod, ezt a hat lépést, akkor látni fogod a gyümölcsöket. Meg fogod tapasztalni a tanulási időszaknak a gyümölcseit. Például beszélek 11.30. Az igaz ember élete olyan gyümölcsöket terem, mint az élet fája, és a bölcs sokak lelkét megmenti. Az igaz ember élete olyan gyümölcsöket terem, mint az élet fája, és a bölcs sokak lelkét megmenti. Gyümölcsöket fogsz teremni. Azt fogod látni, hogy gyümölcsöket terem az életed. Hogy változik az életed, hogy növekszik az életed. Amen. A Jakab 1.12-ben beszél az ige egy örök élet koszorújáról. Ez is egy gyümölcs, egy áldás, az egy eredmény, amit látni fogsz az életedben, hogyha megengeded, hogy Isten megváltoztasson, megengeded, hogy Isten formáljon, hogy Isten tanítson. Tudjátok, a változás sokszor, nagyon sokszor az életben nem egy pillanat alatt történik. Nagyon sokszor nem egy ima, vagy egy alkalom, vagy egy szabadító szolgálat, vagy egy dolog. Nem egy pillanat. A legtöbb esetben egy folyamat. A legtöbb esetben Isten egy folyamaton keresztül változtat és formálja az életünket. És ezért csak szeretnél bátorítani benneteket, hogy ne adjátok fel, hogyha azonnal nem látjátok a változást az életetekben. Ne adjátok fel, hogyha két hét után nem látod a változást, vagy egy év után nem látod a változást. Hadd mondjam el nektek, hogy nekem volt az életemben olyan dolog, amit 30 évig, vagy 25 évig, nem tudom, 25 évig nem változott az életemben. És Isten megváltoztatta egy nap. Egy nap kidőlt a fa. Amen? Vannak dolgok, amiket lehet, hogy évtizedekig fog Isten változtatni folyamatosan. Ne add fel. Engedd, hogy Isten megváltoztasson. Engedd, hogy, hogy elindulj ezen az úton. A kérdésem az az, hogy te hol akadtál el ebben a hét fázisban? Te hol vagy? Hova tudnád berakni magadat? Melyik az a hét fázis közül, ami a következő lépés a számodra? Mi az, ami nehézséget okoz? Akarsz egyáltalán változni? Akarsz egyáltalán növekedni? Akarsz egyáltalán, hogy változzon az életed? Hajlandó vagy erre? Mert ha nem, akkor az első ponttal van problémád még. Akkor kezdj el imádkozni ezért. Uram, adj egy vágyat, hogy akarjak változni. Kezdj el imádkozni ezért. Lehet, hogy a bizalommal van problémád. Lehet, hogy nem tudsz bízni Istenben. Lehet, hogy nem tudsz bízni a vezetőidben. Meg tudom érteni. Egy olyan világban, egy olyan Magyarországon élünk, egy olyan nemzetben, ahol az emberek nagyon bizalmatlanok. És megértem miért. Azért, mert rossz vezetőink voltak. Nagyon sokszor rossz vezetőink voltak a múltban, nagyon sokszor kihasználták az országot, a kommunizmus ugye. Emiatt egy abszolút nagy bizalmatlanság van az emberekben. Isten felé, a hit felé, a kereszténység felé, az egyház felé, és igen, ezek ilyen erődítmények, ilyen nagyon erős dolgok, amik nagyon-nagyon nehezen tudnak leomolni az emberekben. Miért van az, hogy Amerikában, a keleti parton minden második ember gyülekezetbe jár? Mert nekik nincsenek ilyen tapasztalataik, nincsen ilyen múltjuk. Miért van az, hogy ők sokkal nyitottabbak a hitre, Isten dolgaira? Azért, mert más honnan jönnek. Magyarországon és itt a keleti blokkban a kommunizmus miatt van egy bizalmatlanság az emberekben. És emiatt nem változnak dolgok. Mert félnek bízni újból. De hadd mondjam el, csalódni mindig fogsz. Nincs tökéletes vezető, nincs tökéletes pásztor, nincs tökéletes gyülekezet, nincs tökéletes ember. Én sem vagyok az. És lehet, hogy bennem is fogsz csalódni, de hadd mondjam el, hogy Isten csak így tud formálni bennünket, mikor meg tudunk bízni. Nem bízzuk rá az életünket egy emberre, de megbízunk Istenben, hogy tud vezetni, tud formálni valakin keresztül, vagy tud formálni a házastársunkon keresztül, vagy értitek? Egy házi csoporton keresztül. Megbízunk Istenben. Lehet, hogy ott akadtál meg, hogy egy csomó tudod a dolgokat, hallottad a dolgokat, lehet, hogy már ide jársz évek óta. Tudod, hogy mit kéne tenned, de nem teszed. Egyszerűen csak nem tudod megtenni. Nem tudod meghozni azt a döntést. Nem tudsz bizonyos dolgokat meglépni, mert félsz. Mert van benned kételyek. Lehet, hogy neked ez a harmadik lépés, a harmadik fázis az életedbe. Bátorítalak, hogy kezd el megtenni. Csak utána fogod látni a változást az életedben, ha meg is teszed. Nem elég tudnod dolgokat. Vannak itt emberek, akiknek nem kell többet tudniuk. Nem kell többet tudniuk. Többet kell tenniük. És akkor fogod látni, hogy az életed megváltozik. Lehet, hogy valaki nem szereti, hogy konfrontálják. Nem szereti, hogyha Isten kiavítja, vagy konfrontálja. Lehet, hogy neked ez a kihívás az életedben. Vagy lehet, hogy valakinek mondjuk a fegyelmezettséggel van problémája. Nem tudom, hogy hol állsz, hogy hol vagy, de szeretnél bátorítani téged, hogy hozd meg egy döntés, hogy jó szokásokat fogsz kialakítani az életedben. Lehet, hogy te vagy az az ember, akinek el kéne egy vízió mögé kötelezni magát. Szeret egy víziót követni. Nem sok hangra hallgatni az életében, hanem egy hangra hallgatni. Egy vízió után menni. Lehet, hogy el kell köteleződnöd egy közösségbe, egy gyülekezetbe. És utána fogod látni a változást az életedben. Szeretnélek bátorítani benneteket arra, hogy engedjétek meg, hogy Isten formáljon téged. Engedd meg, hogy formáljon téged Isten. És Isten szeretné, ha változnánk. Szeretné, ha jobbá válnánk. Azért, mert szeretné, hogy hogyha jobbá válna az életünk. Jobbá válnának kapcsolataink, a házasságunk, a családunk, a munkánk, a szolgálatunk, a tanulmányaink, bármilyen területe, az anyagi dolgok az életünkben. Isten ezért akar minket formálni. Engedd meg, hogy Isten formáljon. Engedd meg, hogy Isten megváltoztasson. Engedd meg, hogy Isten szabaddá tudjon tenni. Amen. Amen. Kérlek, hogy álljatok föl, most imádkozzunk együtt. Csak most szeretném, hogyha behújnánk a szemünket, és most megvizsgálnánk a szívünket, hogy hol állunk. Tedd föl magadnak a kérdést, hol állok? Hol van az én életem? Melyik az a fázis, ami belén küzdök? Melyik az a lépés, ami nehézséget okoz az életembe? Csak engedd meg, hogy Isten szóljon hozzád, és engedd meg, hogy így formáljon, és csak kezdj el most imádkozni Istenhez, és mondd el neki, ami benned van. Drága Jézus, köszönjük neked, Urunk, azt, hogy te neked az a vágyad, hogy formálj bennünket, hogy megváltoztass az életünket, hogy megáldj minket, hogy boldog életet éljünk, hogy egy boldog házasságban éljünk, hogy egy boldog, kiegyensúlyozott életünk legyen, Uram. Te nem akarsz nekünk rosszat, Uram. Köszönjük neked, hogy te a legjobbat akarod, és Uram, tudjuk azt, hogy te jobban tudod a dolgokat, mint mi. Te jobban tudod, hogy mire van szükségünk, mint mi. Te jobban tudod, hogy mi jó nekünk, mint mi magunk. Uram, mert te teremtettél bennünket, és köszönjük neked, hogy ezért adtad a te igédet. Uram, csak szeretnénk növekedni, szeretnénk változni, és nem akarunk megállni ebben soha. Uram, itt van a szívünk, itt van az életünk. Fogd meg, Uram, és formálj minket. És vezess minket lépésről lépésre. Egyre inkább átformálódva a te képmásodra. Köszönjük Jézus neked ezt.